Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Negyedszer nyerte el az Európai Kutatási Tanács támogatását Pál Csaba, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatója. Munkája az antibiotikum rezisztencia kialakulásának háttérmechanizmusaira fókuszál, amely a közeljövő talán egyik legsúlyosabb egészségügyi válsága lehet. A kórokozók világszerte ellenállóbbak lesznek a gyógyszerkészítményekkel szemben, sőt, a hatásukra még fertőzőbbé is válhatnak. A riporter Kalapos Mihály.
Mi az az antibiotikum rezisztencia?
Szerintem kezdjük még egy lépéssel hátra. Mi is az, hogy antibiotikum? Az antibiotikumok olyan kis molekulák általában, olyan gyógyszerkészítmények, amelyek kórokozó baktériumok ellen hatásosak. Tehát az antibiotikumok nem hatásosak vírusfertőzésekkel szemben, és ezért az alkalmazásuk sem javallott ilyen esetekben. Na most az a baj ezekkel a kórokozó baktériumokkal, hogy ők szinte minden környezethez képesek alkalmazkodni, és így természetesen a különböző antibiotikumokkal szemben is ellenállókká válnak, rezisztensé. Tehát tulajdonképpen az a megfigyelés, hogy ezek az antibiotikumok, mikor piacra dobják kezdetben, nagyon jól működnek, de 5-10 év leforgása alatt gyakran hatástalanokká válnak. Most ez önmagában még nem lenne probléma, hiszen azért a polcon van jó pár más antibiotikum, amit esetleg használhattunk, de sajnos megjelennek olyan változatok, olyan kórokozók, amelyekkel egyszerre sok antibiotikummal ellenállókká váltak. Tehát tulajdonképpen ezeket a szaknyelv multidrogrezisztens baktériumok hívja, és ez a nagy probléma, hogy ezek a multidrogrezisztens baktériumok, vagy szuperbaktériumok, ha úgy tetszik, azok, amelyek terjednek, és ezáltal rutin betegségekkel szembeni védekezés is egyre nehézkesebbé válik.
Mennyire volt eddig jellemző a baktériumokra az, hogy rezisztenssé váltak, milyen gyorsan tudtak alkalmazkodni régebben a baktériumok, és mi változott most?
Hát az, hogy ilyen gyakran láttunk ilyen szuperbaktériumokat a kórházakban, a klinikumban, azt tulajdonképpen részben magunknak köszönhetünk. Azért, mert ezeket az antibiotikumokat túlokat használjuk, túl nagy mennyiségben, és nem mindig megfelelő dózisban is használjuk őket. Persze nagyon nehéz erre valós receptet írni, hogy milyen lenne a megfelelő dózis, vagy hogyan kellene változtatni, ez ma is vita tárgya, de az biztos, hogy erős túlhasználat van. Gyakran például az állattenyésztésben is használják őket, ott is nagyon nagy mennyiségben, és vannak más olyan antibakteriális szelek, amelyek nem antibiotikumok, de képesek írtani ezeket a kórokozókat, amiket szintén nagyon nagy mennyiségben használunk, és sajnos ezek antibiotikumokra is ellenállókká válnak.
Tehát ezért lettek alkalmazkodóbbak, lehet így mondani.
Igen, egyre inkább képesek alkalmazkodni ezekhez az antibiotikumokhoz. Ez nem különösebben meglepő, mert rendkívül szélsőséges környezeti körülményekhez is tudnak alkalmazkodni. Egy evolúcióval foglalkozó szakember azt mondaná, hogy nem az a meglepő, hogy ellenállókká válnak az antibiotikumokkal szemben, hanem az, hogy ilyen sokáig tart. Tehát mi a laboratóriumban nem 5-10 év leforgása után látunk ilyen ellenálló baktériumokat, hanem hogyha megfelelő körülményeket biztosítunk, akár pár hét leforgása alatt is.
Ha a baktériumok jobban alkalmazkodnak az antibiotikumokhoz, az azt is jelenti, hogy veszélyesebbekké is válnak?
Természetesen veszélyesebbé válnak. Ennek két aspektusa is van. Ugye az egyik aspektusa az, hogy a meglévő antibiotikumainkat nem tudjuk használni megfelelően, vagy sajnos néha csak nagyon magas dózisban. Van egy olyan aspektusa is, sajnos, hogy egyre fertőzőbbek lesznek. Tehát még antibiotikum használat nélkül is ezek a szuperbaktériumok gyakran komolyabb fertőzést tudnak okozni. És van egy természetesen az antibiotikum használatnak sajnos egy harmadik velejárója is. Az, hogy ezek az antibiotikumok nem csak ezekre a káros kórokozókra hatnak, hanem természetesen a humán bélflórára is, azokra a hasznos baktériumokra, amelyek a bélcsatornáinkban élnek, és az emésztésünket segítik. Tehát tulajdonképpen egy antibiotikum használat után azt látjuk nagyon gyakran, hogy a kórokozó sajnos vígan lubickol, míg a hasznos baktériumaink azok részben kipusztulnak. Ezáltal például hasmenést, vagy egyéb más rendellenességet okozva.
Mit lehet tenni ezek ellen az úgynevezett szuperbaktériumok ellen? Mekkora szerepe van ebben a versenyben a sebességnek, hogy a kutatók vannak előnyben, vagy a baktériumok?
Ezt néha tréfásan úgy szoktam mondani, hogy egyfajta fegyverkezési verseny van a kórokozó baktériumok és az emberiség között. Tehát tulajdonképpen mi folyamatosan kutatók újabb és újabb antibiotikumokat próbálunk fejleszteni, amelyekre a baktériumok rendre ellenállókká válnak. Az a legfontosabb kérdés, hogy mi a baj az eddigi antibiotikumokkal, miért válnak ilyen könnyen ellenállóvá. És az a válasz az, hogy sajnos többnyire egyetlen egy célpontjuk, molekuláris célpontjuk van a bakteriális sejten belül, tehát egy-két genetikai változással, mutációval ezek a baktériumok rendre ellenállókká tudnak válni. Olyan antibiotikumokat kellene fejlesztenünk, amelyeknek több célpontja van a baktérium sejten belül, és ezáltal, még hogyha az egyik célpont hatástalan is marad, a másik még mindig ott van, és működőképes lesz az antibiotikum. Tehát tulajdonképpen ilyen jellegű antibiotikumokra lenne szükség a jövőben, amelyeknek legalább két vagy akár több célpontjuk is van. Ezt könnyű mondani, megvalósítani a gyakorlatban jóval nehezebb.
A legújabb antibiotikumok majd mindenhová el tudnak jutni? Tehát a fejlettebb államok lakói védettebbek lehetnek, a kevésbé gazdag országok lakói pedig védtelenebbek?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és sajnos itt a piaci realitásokkal is szembesülni kell, mert az egy dolog, hogy egy antibiotikum mennyire jól működik, mennyire képes írtani a kórokozót. Nagyon fontos, hogy mekkora a szintézis költsége. Tehát magyarán az adott cégnek, aki majd piacra dobja, milyen haszonra tud szert tenni, hogyha azt az adott antibiotikumot kezdi majd az emberiség használni. Számos olyan antibiotikum projekt volt, amelyek azért nem futottak be, mert habár ígéretes volt a termék, sajnos a szintézis költsége olyan magas, hogy nem térült volna meg a cégnek a haszn, a befektetés. Tehát ilyen szempontból is ez a rendkívül nehézkes, hiszen a legnagyobb probléma az antibiotikum rezisztencia pont a harmadik világ, különösen Afrika, ahol nagyon gyakran más betegségekkel is társul, tehát olyan embereket érint, például AIDS-fertőzöttek, akiknek az immunrendszere legyengült. Tehát sajnos ez olyan, hogy a szegény embert az ág is húzza, és a baj nem jár egyedül, úgy, ahogy szoktuk mondani. Tehát, hogyha valaki már egy ilyen vírusfertőzéssel találkozik, legyengült immunrendszere miatt, sokkal nagyobb valószínűséggel találkozik antibiotikumrezisztens baktériumokkal is.
Ezen a kutatási területen egyébként mennyire van nemzetközi összefogás?
Egyre több kezdeményezés van, hogy konzorciumok is létesülnek, tehát ilyen tudományos szövetségek, amelyek egy adott antibiotikum fejlesztését tűzik ki célul, vagy azt minél pontosabb legyen a diagnózis különböző országokban, és ezekre valóban nagy szükség van, mert az antibiotikum fejlesztés rendkívül drága. Tehát mire piacra kerül egy antibiotikum, gyakran 3-500 millió dollárt is felemész.
Ön ugye negyedszer is elnyerte az Európai Kutatási Tanács támogatását. Mit jelent ez a gyakorlatban, illetve mennyit segíthet a munkájában?
Az Európai Kutatási Tanácsnak ez a támogatása egy óriási lehetőség, és tulajdonképpen én először 2008-ban kaptam meg ezt a támogatást, még fiatal kutatóként, és tulajdonképpen ez hozott engem haza Oxfordból, és ezáltal tudtam megalapítani a saját kutatócsoportomat. Itt kizárólagos szempont a tudományos kiválóság, tehát semmilyen más szempont nem számít, amikor megpályázza ezt az ember, és rendkívül szigorú bírálati folyamaton veszünk részt, és nagyjából változó 5-10-15% a nyerési ráta egész Európában. Tehát ez nagyon-nagyon alacsony arány, és hát én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy többször is sikerült már ezt elnyerni. Tulajdonképpen mi ebből a kutatási pénzből munkahelyeket hozunk létre, tehát 10 kollégámnak lesz munkahelye, biztosítunk belőle új műszereket, amikkel a kutatásainkat tudjuk végezni, és hát természetesen megpróbálunk az adott projektet minél jobban megvalósítani a következő 5-6 évben. Egy nagyon fontos szempont, amikor az ember elnyeri az Európai Kutatási Tanácsnak a támogatását, hogy ezáltal biztosítjuk azt is, hogy a fiatal generáció jó kutatási körülmények között tudjon tanulni és kutatni. Tehát tulajdonképpen a fiatal generációnak és a fiataloknak is nagy lehetőséget biztosít mindez. És ebben én abszolút érdekelt vagyok, és ezt egy rendkívül fontos szempontnak is tartom.
Pál Csabát, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatóját hallották.
Szigma, a holnap világa.
Az év eddigi legnagyobb vulkánkitörése kezdődött az elmúlt héten Indonéziában. A vulkánok azonban most sem aktívabbak a megszokottnál, de nem lehet kizárni egy nagyobb, az egész emberiség életét befolyásoló kitörést még ebben az évszázadban. Várkonyi Gyula kérdezte Harangi Szabolcs geológust, egyetemi tanárt, az ELTE Természettudományi Kar Földrajz és Földtudományi Intézetének és a Hunren ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportjának vezetőjét, az MTA levelező tagját.
A szemünk alapvetően Izlandon, mert ott zajlik egy látványos vulkánkitörés, miközben a Kámpi-Fregrei térségben folyamatosan érkeznek hírek, hogy most is zajlik egy földengésre, és hogy akkor ebből milyen következtetést lehet levonni, lehet-e ebből vulkánkitörés, hozzáteszem, hogy jelenleg erre semmi jel nem utal. És akkor közben valahol a földön egy más helyen indul egy vulkánkitörés, ez teljesen normális persze, hiszen már csak ebben az évben több mint 40 vulkán tört ki, tehát a tűzhányok azok működnek a maguk rendszere szerint, de ezek között vannak olyan vulkánok is, amelyek hosszú időn keresztül alszanak, ilyen ez a Ruang nevezetű vulkán, Észak-Celebeszen vagy Észak-Sulawesi területen van egy piciny sziget, a Sangihe szigeten van ez a vulkán, és utoljára 2002-ben tört ki, tehát ez azt jelenti, hogy több mint 20 éve nem mutatott aktivitást, és most amit lehetett tudni az, hogy márciusban azért már egy kicsit a földrengések jelek egyre gyakrabban jelentkeztek, de tulajdonképpen néhány nappal a kitörés előtt, április 16-a előtt voltak már egyértelműbben olyan földrengések, amik azt jelezték, hogy itt vulkánkitörés is lehet, és ezt a helyi vulkanológusok, indonéz vulkanológusok nagyon jól értékelték, ami azt jelenti, hogy még időben ki tudtak telepíteni több mint 800 lakost a szigetről, ennyien laknak ugyanis ezen a piciny szigeten, és a szomszédos szigetre tudták őket átvinni. Tehát ennek köszönhető, hogy még ilyen hosszú szunnyadási idő után is pontosan észlelték, hogy itt egy komoly kitörés történhet, és a hatóságokkal együtt, és a természetesen a lakosságnak a közreműködésével ezt a kitelepítést meg lehetett oldani. Tehát ez egy jó példa arra, hogy a tudomány működik, a tudományos ismeretek segítségével észlelni lehet azt, hogy jön egy vulkánkitörés, és megtenni a szükséges intézkedéseket.
Az mindig egy óriási dilemma, hogy a tudomány mennyire tudja előrejelezni a vulkánkitörést, egyáltalán bekövetkezik-e, és hogy az mekkora lesz. Ez most akkor egy tudományos sikernek tekinthető?
Én azt gondolom, hogy igen, és azért ebből van bőségesen a zsákba, tehát csak emlékeztetni szeretnék olyan jelentős eseményekre, mint ami például 2010-ben történt, szintén Indonéziában a Merapi vulkánnak a kitörése, amely megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy az ottani vulkanológusoknak a kiváló munkája segítette azt elő, hogy csökkentsék a katasztrófát. Az egy ennél nagyobb robbanásos vulkánkitörés volt, és ott nem 800-an, hanem több százezren élnek a vulkán közelében, és a pontos előrejelzésnek köszönhető az, hogy jelentősen meg tudták óvni a lakosság többségét, így is több mint 300 áldozata volt annak a vulkánkitörésnek, de ha nem történik meg a kitelepítés, akkor több tízezren estek volna áldozatul. Tehát a földrengésekkel szemben jobb az esély a vulkánkitörések előrejelzésében, mert hogy ott tudjuk észlelni azt, hogy a magma nyomul fölfele. Nem tudjuk megmondani pontosan azt, hogy melyik idő pillanatban fog a magma a felszínre jönni. Ezt Izland esetében is tapasztaltuk, ahol azért voltak várakozások, hogy na most a magma eléri a felszínt, vagy nem. De ez a fajta vulkán, ami a Ruang vulkán, azért ez más, és itt azért jobban lehet követni, és ráadásul a földrengések mélységének a csökkenésével ezt tip tudták mutatni, hogy itt nagy baj lesz. Tehát másfajta magma jön ott a felszínre, és gyorsabban történik minden, mint ami például Izland esetében is tapasztalható.
Az utóbbi években egyre több vulkánkitörésről adtunk hírt, de ez nem azt jelenti, hogy nőtt is a számuk. mik a tapasztalatok? Az utóbbi időben aktívabb a föld ilyen szempontból, vagy pedig van ebbe egy ciklikusság, esetleg elhanyagolható az a mennyiségű vulkánkitörés, amely mostanában tapasztalható?
Nincs túl nagy változás, tehát ha megnézzük a statisztikát, hogy hány vulkán tör ki egy évben, ez nagyjából olyan 60, és ez évekre visszamenőleg ez nagyjából így van. Tehát azt lehetne mondani, hogy nincsen növekvény. Amit érzünk az, hogy esetleg több hír van a vulkánokról, annak két oka van. Az egyik az, hogy többet beszélünk vulkánkitörésekről, illetve több olyan vulkánkitörés van, amely felhívja magára a figyelmet, és média figyelem középpontjába kerül. Ilyen például az izlandi, ami nem egy nagy kitörés, de mégis egy olyan területen zajlik, ahol azért vannak anyagi értékek, egy nagy turista központ, egy erőmű, egy 3600 fős települést ki kellett teljesen üríteni. Talán nem is baj, hogy ezek a hírekben megjelennek, hiszen minden ilyen vulkánkitöréssel kapcsolatban lehet tanulni és tanulságokat levonni, és azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, mert azért az elmúlt években voltak azért olyan tragédiák, amelyek esetleg megelőzhetők lettek volna.
Számtalan olyan vulkánkitörés volt, amely magának a történelmnek a menetét változtatta meg. Vannak-e most olyan potenciális vulkáni területek, amelyek miatt van okunk aggódni?
Aggódni azt talán nem kell, ezért lehetnek olyan vulkánkitörések is, amelyeknek a hatása jóval túlmutat a szűkebb környezetnél, tehát magyarán kihathat a időjárásra, innentől kezdve a környezetre, és akkor ezen keresztül a társadalomra is. Tehát az elmúlt 2000 évben legalább 50 ilyen vulkánkitörésről tudunk, és azt is ismerjük, hogy számos esetben társadalmak életét befolyásolta, alakította át. Legutoljára 1815-ös Tambora kitörés, annak olyan globális hatása volt, amely nagy mértékben befolyásolta az emberek életét. Itt a Kárpát-medencében is tudjuk azt, hogy elég jelentős hatásai voltak, és nem az a kérdés, hogy ilyenek lesznek-e a jövőben, hanem az, hogy mikor. Nem olyan kicsi az esély, ha azt veszük, hogy mondjuk ebbe az évszázadban ilyen vulkánkitörés történjen, ennek van egy olyan 15-20%-os esélye, ami azért jóval több, mint egy lottó nyeremény, tehát oda kell erre figyelni.
Harangi Szabolcs vulkanológust, egyetemi tanárt, az ELTE Természettudományi Kar Földrajz és Földtudományi Intézetének és a Hunren ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportjának vezetőjét, az MTA levelező tagját hallották.
Szigma, a holnap világa.
Április 22-én volt a Föld napja, amelynek apropóján a világ 175 országában a természeti környezet megóvásának fontosságára hívták fel a figyelmet. Ürge Forsasz Diana klímakutató szerint idén az a legfontosabb üzenet, hogy a klímapániknak nincs értelme, viszont mindenkinek okosabban kell fogyasztania, sokaknak pedig kevesebbet, ha meg akarjuk állítani a globális felmelegedést. Herceg Zsolt interjúja.
Az utóbbi időben elég elharapózott Magyarországon az a narratíva, hogy a világnak mindjárt vége lesz, és hogy a civilizáció mindjárt összeomlik, és már úgy sincs semmit csinálni, és minden, amit próbálkozunk, annak nincs értelme. Szerencsére ez nem egészen így van. A tudomány mostani állása szerint azért ennél jóval jobb a helyzet. Nagyon sok területen nagyon sokat javult a helyzet. Például már most kizártunk egy 5-6 fokos melegedést az évszázad végéig, ami sajnos benne volt a pakliban. Most már a legrosszabb esetben is remélhetőleg nem lesz több, mint kb. 3 Celsius fokos melegedés az ipari forradalom előttihez képest. Ezen kívül nagyon sok előrehaladás volt a megújuló energiák terén is. Ezek jóval jobban elkezdtek elterjedni a világon, mint valaha gondoltuk volna. Az Európa Unióban is már közel fél tucat ország elektromos áramtermelésének több mint 3/4-ét ilyen megújuló energiákkal elégíti ki. Több olyan ország van a világon, ami jóval több mint 80%-át a elektromos áramigényének ezzel elégíti ki. Magyarországon is bizony ezeknek ugyanígy lehet látni a nyomát. Emiatt azért lehetünk optimisták, ennek ellenére tény, hogy még mindig növekszik az üvegházhatású gázok kibocsátása évről évre. Csökkentenünk kéne, de még meg se állítottunk. Ugyanakkor azért látjuk, hogy nagyon sok irányba elindultak a pozitív folyamatok. Látjuk, hogy nem jó az iszonyatos mennyiségű műanyag felhasználás. De összességében én talán azt az üzenetet mondanám, problémám, hogy úgy nem fogjuk tudni megoldani a problémát, hogyha nem gondoljuk át azt, hogy nem megy a folyamatos fogyasztás növekedés végtelenségig, mert egy véges bolygón, egy véges földön csak véges mennyiségű fogyasztást tudunk olyan mértékig támogatni, hogy aznak ne legyen nagyon jelentős környezeti és így egészségügyi hatása.
Az ember természetesen szeret fogyasztani, no meg hát egész iparágak épülnek arra, hogy fogyasszon, mert ez működteti a társadalmunkat. Valójában nem arról van szó, hogy kevesebbet kellene fogyasztanunk, hanem hogy okosabban, ugye?
Igen, az okos fogyasztás, de ugyanakkor ez bizonyos szinten túl már nem leszünk boldogabbak. Sőt, én azt állítom, hogy már most a gazdasági növekedésnek egy jelentős része nem a boldogságunk növekedésére ment, mert ma már muszáj a mosógépet 5-10 évenként újra vásárolnunk, mert egyszerűen tönkre megy. És ettől nem lettünk boldogabbak, hogy nekünk egyre gyakrabban kell mosógépet vásárolnunk, ugyanúgy, hogy a telefon is nagyon hamar elavul, lelassul, már nem lehet feltölteni, és úgy van megcsinálni, nehogy ki lehessen cserélni az akkumulátort külön, amikor az akkumulátor tönkre megy. Tehát nem lettünk ettől a fogyasztás növekedéstől boldogabbak, hiszen ez már csak azért van ránk kényszerítve, mert a cégekre is rá van kényszerítve, hogy nekik muszáj növekedni, és ha egy piac már telítva van, akkor csak úgy tudnak növekedni, hogy ránk kényszerítik a tervezett elavulást, egy bizonyos divatot és marketinget, de ettől nem leszünk boldogabbak. Tehát ezt kell megérteni, hogy egy bizonyos szinten túl nem leszünk jobban a még több fogyasztástól, attól leszünk még jobban, hogy ha több időnk van élvezni az életet, sportolni az egészségünkre, a családunkra, a szeretteinkre, a barátainkra.
Ürge Forsac Diana klímakutatót hallották. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.